nincsen ebben csoda, azokat az adóemeléseken keresztül lehet csak. Még akkor is, ha most azt mondják, hogy erre nem kerül sor, hát sor fog kerülni. A zsák azt növekedjen tovább, ugye, és a zsák a GDP, és a zsákon levő lyuk pedig szűküljön. Na most a szomorú helyzet az, hogy ezt a kettőt egyszerre nagyon nehéz elérni.
Már jó ideje keringenek hírek arról, hogy miként fogja az állam a 2024-es választási csúcsév után elherdált milliárdokat pótolni a költségvetésben. Az átlag ember ilyenkor arra számít, hogy majd adónövelések formájában a kis emberek mindennapi életét fogják megnehezíteni. Habár most még számos államelnök jelölt kampányol azzal, hogy megfojtanak minket az adók és csökkenteni kéne őket, kérdés, hogy ez egy megvalósítható ígérete a jövőre nézve. Arról, hogy hogyan áll a költségvetési deficit, hogy milyen módon lehetne ezt fájdalommentesebben csökkenteni, és mire számíthatunk, hogy mi lesz majd a való élet, Rácz Béla Gergely közgazdásszal beszélgetek. De mielőtt belecsapnánk, kérlek ne felejts el feliratkozni a csatornára, és hogyha teheted, akkor támogass minket a Patreonon is. Mert hogy ezeket a beszélgetéseket ebben az esetben így nézheted is, nem csak hallgathatod. Minden hasznos linket ehhez pedig a leírásban találsz. Na hát akkor szervusz, Péci, üdv ismét a műsorban.
Szia, örülök, hogy újból itt lehetek.
Indítsunk onnan, hogy azért csak beszéljük át röviden, vagy mondd el nekünk, hogy is áll most ez az államháztartási hiány, mekkora ez a hiány, ugye június végén 4,02%-ról volt szó, aztán ez augusztus végére 4,57%-ra nőtt, ez a GDP arányos költségvetési hiány. Legalábbis ezt közölte a pénzügyminisztérium. Sokan azt mondják, hogy évvégéig eléri a 7, akár a 8%-ot is, úgy, hogy mindeközben ugye a 3%-ot kéne tartani, legalábbis az Európai Bizottsággal ebben egyezett meg a kormány. Hogy állunk most?
Igen, hát nem, hogyha ezzel a kérdéssel kezdjük, akkor nem állunk túl jól igaziból, mert nyilvánvalóan egy választási költségvetés van, erről mi korábban is beszéltünk, hogy választási költségvetés lesz-e vagy nem. Nagyon sokáig a választások előtt még azt mondtam, hogy Románia nincs olyan helyzetben, hogy választási költségvetése lehessen, de a valóság az felülírja a józan eszet nagyon sokszor, a józan ész szabályait, és annak ellenére, hogy nem volt már nagyon lehetőség arra, hogy választási költségvetés legyen, ami gyakorlatilag a túlzott kormányzati kiadásoknak a tovább növelését jelenteni, mégis lett. És akkor ennek a következménye gyakorlatilag az, amiről most beszélünk, hogy ugye a költségvetésnek a hiánya az elszabadul. Na most az nagyon fontos, hogy ugye nagyon sok, amikor a költségvetési hiányról gondolkodnak, és azt mondják, hogy ez 3% alatt kell legyen, akkor egyrészt igen, ez az Európai Bizottságnak az elvárása, ezek ugye az úgynevezett konvergencia maastrichti kritériumokban vannak meghatározva. Nem csak Románia lépje ezt túl, hanem nagyon sok más ország, és egy eléggé puha szabályzat az, ami gyakorlatilag ezt szabályozza. Minden ország, amelyik ezen a 3%-os költségvetési hiányt túlépi, az úgynevezett ilyen túlzott deficit eljárásban van. Ez az eljárás, ez automatikusan megindul. Románia már 2019 óta ebben a túlzott deficit eljárásban van, meg volt előtte is többször, de hogy ennek valamilyen konkrét következményei legyenek, az nem automatikus. Tehát nagyon sokszor ennek a túlzott deficit eljárásnak következményei különösebben nincsenek, és ez egy probléma, ez az Európai Bizottság részéről azt gondolom, hogy egy olyan dolog, aminek hogy lehetne szigorúbban fogni ezt a dolgot. Nyilván, hogyha ez nagyon sokáig eltart, akkor lesznek következményei. Románia már ott tart, hogy olyan régóta van túlzott deficit eljárásban, hogy a következmények azok már nagyon sokáig nem fognak magukra váratni, de nyilván az Európai Bizottság, meg az Európai Parlament, meg az egész Európai Unió is politikusok vezetésével működik, és az meg figyelembe veszi, azt Romániában választás van, és nem akarnak a választás előtt most nagyon komoly intézkedéseket meghozni Romániával szembe. Én azt gondolom, hogy általában a választások előtt nem szoktak ilyeneket, és Románia esetében sem történt ez meg eddig, és nem is fog valószínűleg a választásokig ez megtörténni. Másrészt meg most ugye Romániában egy különleges helyzet van, attól is félnek, hogy a szélsőségek azok Romániában is fel fognak erősödni, és esetleges, hogy mondjam, komolyabb szankciós csomag Románia az Európai Bizottság részére az imán szélsőséget erősíteni, úgyhogy erre nem lesz egyelőre példa, és nem fog erre sor kerülni. A választások után viszont azt gondolom, hogy mindenféleképpen Következnek ugye elsősorban a felszólítások, ugye a, hát a fenyegetések, és aztán pedig ugye konkrét lépések is életbe fognak lépni, hogyha ezt nem tudja a kormány lecsökkenteni. Visszatérve, hogy ez a hiány, ez ugye most hol tart, ez
Csak
az...
egy percet, mielőtt belelépnél ebbe, azért kíváncsi vagyok, hogyha nagyon röviden meg tudod mondani, hogy mik lehetnek adott esetben ezek a konkrét lépések, amiket a bizottság így elindíthat a román állammal szemben.
Hát a legfájdalmasabb az mindig az, hogy például az Európai Uniós kifizetéseket azokat felfüggeszti. Tehát, hogyha Romániában ugye megszüntetnék ugye az Európai Uniós alapok leívásának a lehetőségét, vagy az Európai Uniós különböző források leívásának a lehetőségét, akkor az egy nagyon erősen húsba vágó történet lenne. Az a zsugorodó GDP növekedésünk is eltűnne gyakorlatilag, ami van, hogyha ezeket felfüggesztenék. Ez a legsúlyosabb csapás, amit alkalmazni tudnak, de egyben ugye legnagyobb
hatékonyabb is.
Hatással, így van, legnagyobb hatással is van,
hatásos
és azt
is.
gondolom, hogy ezeket már, ha még nem is nyilvánosan, de ezeket már a kormány és az Európai Bizottság közötti egyeztetésen, ezeket azért el szokták mondani, lévén, hogy sejthető, hogy ugye nagyjából hogyan fog kinézni az új kormány. Ezeket egészen biztos, hogy nekik informális beszélgetéseken, mert hogy azért így működik a politika, mert elmondták, és értesüléseim is vannak arról, hogy a mostani kormánynak már megvannak tervei arra vonatkozóan, hogy hogyan fogják ezt a hiányt csökkenteni. De még egy szóval csak engedd meg, hogy ez, amiről beszélünk, azt egy kicsit nézzük meg, hogy mit jelent. Ugye egyrészt ugye ezt a költségvetési hiány, ez a GDP-hez van mérve, ugye a GDP-nek a hány százaléka az, amit gyakorlatilag hiányban jelentkezik, amit kölcsönből fel kell venni. Ugye a hiányt ezt mindig kölcsönből fedezzük, a GDP-nek hány százaléka az egy adott évben, amit nem tudunk fedezni, amire kölcsönt kell felvenni. És ugye ez az arány kell 3% alatt legyen. Na, Romániában már nagyon régóta 3% fölött van ez az arány. Volt egy pár év, amikor ezt sikeresen be tudtuk küzdeni a 3% alá. 2013-ban ez 1% körül volt, 14-ben szinte nulla volt, 15-ben is jól álltunk, 16-ban is jól álltunk, 17-ben is jól álltunk. Aztán már 2019-től kezdett megint ugye ez a hiány elharapódni. Tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog. És amit még itt mondani szeretnék ezzel kapcsolatosan, és akkor beszélek arról is, hogy az elmúlt 5 évben ez a hiány ez hogyan alakult, és milyen okai vannak, hogy ez nem azt jelenti, nagyon sokan ezt úgy értelmezik, hogy a bevételeinkből, ugye a bevételeinkhez képest ennyit nem tudunk fedezni a kiadásokból. De ez a kiadásokat ugye nem a bevételekhez viszonyítja ez a hiány, hanem a teljes GDP-hez. Hogyha azt nézzük, hogy mennyivel költ többet a kormány, mint amennyi bevétele van, akkor az egy kétszámjegyű arány. Tehát, hogy 20-valahány százaléka többet költünk, ugye kormányzati szinten, mint amennyi bevételünk van. És akkor így ez a szám, ez talán még rémisztőbb, csak ugye ezt nem a bevételekhez méri ez az arány, hanem mindig a GDP-hez méri. Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogy elképesztően nagy a túlköltekezés. És még egyszer, ez nem csak egy új keletű dolog volt, 2019-ben is már átléptük a 3%-ot, akkor 5% körül volt, de még az alatt, 2020-ban is hasonló arány volt, 2021-ben, hát nyilván a covidos védekezés is nagyon sok minden lehetett magyarázni, már 7% fölött volt, 2022-ben 9% fölött volt, 2023-ban is 7% körül volt, és most 2024-re, amikor azt ígérték, hogy ez csökkenni fog, ugye már a covid lejárt, a háborús helyzetet is nagyjából ugye tudjuk, hogy hogyan kell kezelni, már nem ér sokként, ugye az, ami a háborús helyzet okoz, az infláció is gyakorlatilag mérséklődik, tehát már nem nagyon vannak racionális okok arra, hogy miért nem tudjuk ezt a hiányt csökkenteni. Ráadásul a költségvetést is úgy tervezték, hogy ez a hiány ez csökkenni fog. Illetve azt ígérték egyrészt a választópolgároknak, másrészt a nemzetközi szervezeteknek, harmadrészt pedig a saját működésüket szabályozó költségvetési törvényben is, hogy ez csökkenni fog. Hát ez az, amire nem fog sor kerülni, mert a mi számításaink szerint 2024-ben ez a hiány ez egészen biztosan, a mi számításaink szerint el fog érni a 7,5%-ot is. Ami nem azt jelenti, hogy csökkent a tavalyhoz képest, hanem azt jelenti, hogy ez a hiány ez tovább növekedett. És akkor még annyit csak, hogy ennek mi a következménye, ugye ez egy éves adat, ugye ennek van egy következménye, ugye, ami pedig ugye a kumulált adatokat jelenti, ami a államadósság. Ugye minden évben veszünk fel plusz kölcsönöket a már meglévő kölcsönökhöz, ugye? Tehát ez gyakorlatilag nagyon egyszerűen így működik, hogy már van egy hitelállományunk, az adott évben, hogyha nullára hozzuk ki a költségvetést, akkor az a hitelállomány az nagyjából változatlanul marad, törlesztjük a régieket, felveszünk újakat, de ha nullára jön ki a költségvetés, akkor az a hitelállomány az relatívan fix. De hogyha nekünk még minden évben további hiány van, akkor további hitelt kell felvenni. Tehát a felvett hitelnek ugye a mennyisége az folyamatosan növekszik. És ezt a felvett hitelt, ez az államadósság, ugye, ami azt mutatja meg, hogy összesen mennyi hitele van egy adott évben az országnak, és azt is a GDP-hez viszonyítja. Ez most 2024-ben hát meg fogja haladni, különböző számítási módszerek vannak erre is, de meg fogja haladni az 50%-ot. Ami azért jelentős, mert hogyha megnézzük, hogy 10 évvel ezelőtt, 2014-ben a hitelállomány az ugye a 2014-es GDP-ből mennyit tett ki, akkor az abból 40%-ot tett ki. Ma ugye pedig meghaladja az 50%-ot. Ez egy hatalmas növekedés 10 év alatt. Hogy a GDP arányos államadóságot 10 év alatt 10 százalék ponttal növeltük, úgy, hogy közben a GDP is a 10 év alatt hát majdnem megkétszereződött. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly problémát jelent, és egy nagyon komoly fenntarthatósági kérdést jelent az, hogy ezt így nem tudjuk folytatni, mert az a felhalmozott hitelállomány az olyan mértékűre duzzad, aminek már a kamatterhei is nagyon komoly költségvetési kiadásokat jelentenek, és akkor egy ilyen kvázi adósság csapdába kerülhet az ország.
Igen, és akkor ugye most szeptemberben kiosztották a megemelt nyugdíjakat, amikről tudjuk, hogy ezeket már eleve kölcsönből fedezi a román állam, de hogy az idei év folyamán a nyugdíjakon kívül még márciusban 20%-kal emelték az egészségügyi dolgozók bérét, több szakaszban 30%-kal növelték az erőszakszervezetek alkalmazottainak a bérét, illetve 10%-kal bizonyos közalkalmazotti kategóriáknak a fizetését is megemelték, és hát napirenden van, ez mai hír, napirenden van az új minimálbér emelés is, ugye igyekszik a kormány az Európai Uniós minimálbérhez igazítani, vagy felzárkóztatni a romániai minimálbért is, úgyhogy elvileg minimálbér 25. január 1-től legalább bruttó 4100 lejre emelkedne. Úgyhogy igen, itt amellett, hogy óriási kampánykiadások vannak, azért kíváncsi vagyok arra, hogy így ebben az óriási nagy hiányban ezek a fajta emelések, amikhez amúgy tegyük hozzá, hogy ezek fontos emelések, meg nyilván olyan szektorokban emeltek, ahol szükség van az emelésre, mondjuk jó, itt talán a közalkalmazotti, bár nem tudom pontosan, hogy a közalkalmazottaknál a kiét emelték. Na de a lényeg, hogy nyilván szükség van arra, hogy ezeknek az embereknek nőjön a fizetése, de hogy akkor ez milyen méretű lyukat kreál ebben a hiányban.
Ugye ez a probléma, hogyha a bevételek azok nem emelkednek, a kiadások azok meg folyamatosan emelkednek, akkor ez a lyuk ez egyre nagyobb lesz. És ez a lyuk ez már most nagyon nagy, és várhatóan ugye a bevételeknek a megemelkedése nélkül ez a lyuk ez még tovább fog tágulni, ameddig el nem jel mindenkit. És a másik probléma ezzel az az, hogy a kiadások azok nagyon rugalmatlanok. Tehát az egyszer megígért nyugdíjemeléseket már nem lehet, vagy nagyon nehéz legalábbis visszavonni. A béremelés nem lehet, vagy nagyon nehéz, szinte lehetetlen visszavonni. Tehát azok az ígéretek, amiket most megtesznek, és törvénye erőre emelnek, azok velünk lesznek a későbbiekben is, miközben ugye a bevételi oldalról nem különösebben foglalkoznak, sőt azt mondják, hogy a bevételi oldalhoz nem kell különösebben hozzányúlni. Hát nyilván az állambevétel az adókból származik 80%-ban, nyilván az adók mellett ugye vannak az állami vállalatoknak a bevételei is, meg vannak azon kívül nyilván az európai támogatások, az államnak is van árbevétel, de hát ezek eltörpülnek amellett, hogy mekkora bevételi forrás az állam számára az adók. Ezeket a kiadásokat, ezeket nem lehet gyakorlatilag fenntartani úgy, hogy a másik oldalon a bevételeket azokat nem emeljük meg, vagy nem növeljük meg, és hiába mondják most kampányban azt, hogy nem kerül ezekre sor, még egyszer mondom, hogy megbízható forrásból tudom azt, hogy a kormány az már most informálisan, vagy formálisan, vagy milyen féleképpen, de már ugye a boszorkány konyhájában főzi azt a receptet, ami alapján ugye a bevételeket azokat meg lehet emelni, és nincsen ebben csoda, azokat az adóemeléseken keresztül lehet csak. Még akkor is, ha most azt mondják, hogy erre nem kerül sor, hát sor fog kerülni. Aztán majd el is beszéltünk, hogy hogyan.
Jaj, mindenképp beszéljünk róla. Na de hogy egy kicsit visszatérve a kérdésemre és arra, hogy ez a csomó kiadás, ez arra voltam kíváncsi, hogy így arányában meg tudod-e mondani, hogy ez mekkora hiányt generál még, vagy hogy a meglévő hiányban ezek az emelések most mekkorák, vagy pont amiatt, mert ennyire rugalmatlanok, ezért nem nagyon lehet fix számot mondani róluk.
Lehet, ami például egy nagyon-nagyon komoly kiadási tétel, az a nyugdíjak. Ugye a teljes állami nyugdíjrendszer az a GDP-nek a több mint 7%-át teszi ki. Na most, és a nyugdíjakkal az a másik probléma, hogy a nyugdíjrendszer az úgy működik, hogy az első pillére a nyugdíjrendszernek, és ez a legnagyobb, még van kettő másik, de azt most engedjük el, az első pillére és a legfontosabb pillére a nyugdíjrendszernek az úgy néz ki, az egy felosztó, kirúgó nyugdíjrendszer, egy pay-as-you-go nyugdíjrendszer. Nagyon sokszor így használják, ami azt jelenti, hogy a ma dolgozók azok befizetnek ebbe az első pillérbe, és abból kiadják a mai nyugdíjasoknak a nyugdíját. Tehát nincsen tőkefelhalmozás. Én nem azt a nyugdíjat kapom meg az első pillérből legalábbis, amit én most befizetek, hanem én majd azt a nyugdíjat fogom megkapni, amit az akkori dolgozók fizetnek be, még
Igen.
egyszer az első pillérből. Na most ugye az van, hogy a nyugdíjak azok növekednek, és alapvetően jelentős mértékben növekedtek az elmúlt időszakban, míg a bérek is növekedtek, de a bérek növekedésének jellemzően az elmúlt időszakban egy lassú dinamikája volt. Na ennek a következménye az az, hogy a nyugdíj kiadásokat is hitelből kell fedezni. A másik probléma ezzel az, hogy nyugdíjasokból egyre több lesz a jövőben, és egyre kevesebb dolgozó lesz. Tehát, hogyha én azt kérdezem tőlem, hogy ezek a kiadások, amelyeket most eszközöltek, ezt a lyukat, ezt mennyire bővítik, erre a válaszom az az, hogy időben egyre jobban. Ugye azért, mert hogy például ezek a nyugdíjemeléseknek a hatása az mondjuk további 1%-os GDP arányos hiányt produkál, jó, a következő évben várhatóan, de 2 év múlva, ugye nyilván a GDP is növekedik, úgyhogy ez egy pozitív dolog, de a nyugdíjpénztárnak a hiánya is növekedni fog, ráadásul nagyobb mértékben fog aznak a nyugdíjpénztárnak a hiánya növekedni, mint amilyen mértékben a GDP növekszik. Tehát, hogy ezek a például a nyugdíjemelések az egy olyan lyukat fúrnak a rendszerre, amelyik lyuk évről évre tovább tágul, amiatt is, hogy egyre kevesebb ember lesz, aki dolgozik, a munkanélküliség az alacsony, elvándorlás az továbbra is van, de a nyugdíjasok száma az meg egyre nagyobb lesz. Tehát, hogy ezek még egyszer, ezek nem csak olyan lyukak, hogy egyszer ráfúrtuk, és akkor minden évben az a lyuk az ugyanakkora, hanem ezek olyan lyukak, amelyek időben ugye tágulnak,
Pontosan, igen.
például ezek a demográfiai folyamatok miatt is. Persze a zsák is, amin a lyuk van, növekszik, és a zsák legyen a GDP a lyuk, meg legyen ez a hiány, a zsák azért növekszik, mert hogy a gazdaságban azért van egy növekedése a gazdaságnak, ami utóbbi időben szintén lassult, de van neki az. Tehát, hogy a zsák is kicsit nagyobb lesz évről évre, de a egyre kisebb mértékben növekvő zsákon a lyuk is egyre nagyobb lesz, még egyszer akkor, ha nem hoznak meg nagyon határozott és nagyon konkrét intézkedéseket arra, hogy hogyan lehet ezt a lyukat valamilyenféleképpen, ha nem is befoltozni, de összehúzni valamennyire.
Na de akkor beszéljünk erről a zsákról, mert hogy ugye a költségvetést úgy tervezték meg, hogy nagylelkűen egy 3,4%-os növekedéssel számoltak. Na ehhez képest az első 3 hónapos összevetésben a román GDP az első trimeszterben mindössze 0,5%-kal, a második negyed évben 0,8%-kal bővült, és akkor ezt gondolom szintén okoz problémát, hogy egyrészt nem azzal a növekedéssel megyünk szembe, mint amivel számoltunk, de hogy eleve lehet-e olyan növekedést generálni, ami ilyen szintű túlköltekezést tudna fedezni?
Nem. Nagyon rövid válaszom az, hogy nem lehet ilyet generálni, meg GDP növekedésen nyilván lehet játszani is sokféle szempontból, de az veszélyes. Most csak hogy megint egy kicsit kontextusba helyezzük ezeket a dolgokat, hogy ez a hiány, amiről elkezdtünk beszélni, ahogy az előbb is láttuk, ez már fennáll 5-6 éve, ez nem egy új keletű dolog, mégis most több szó esik róla. Miért van az? És nem csak a választások az oka annak, hogy erről a hiányról most több szó esik. Az egyik nagyon fontos oka annak, hogy erről mostanában miért beszélünk többet, az azért van, mert eddig a hiány fölött, tehát hunyorítva el tudtunk nézni valamilyenféleképpen, mert cserébe jó gazdasági adatok jöttek ki. Például a GDP az egy gyors ütemben növekedett. Az infláció az nyilván ugye a háború előtti időszakban az tartósan alacsony volt. A munkanélküliség az tartósan alacsony volt. Tehát ugye itt két része van a történetnek, az egyik az, hogyha a gazdaság az jól működik, a GDP növekszik, a bérek azok stabilan növekednek, az infláció alacsony, a munkanélküliség alacsony, akkor a másik az, mondjuk, hogy hát oké, hogy van hiány, költségvetési hiány, és van valamilyen folyófizetési mérleg hiány is, de cserében, ugye ezt el tudjuk nézni valamilyen szinten, valameddig cserében azért, mert hogy a gazdaság az növekszik, a jólét az növekszik, még egyszer a bérek növekednek, az infláció alacsony, a munkanélküliség alacsony. És akkor ez így valahogy, ha nem is egyensúlyban van, de egy fenntarthatóbb helyzetben van. Na most az következett be az elmúlt években, és ezért beszélünk most mi itt erről, ezért keltette fel ez ugye nem csak a gazdaságpolitikusok és gazdasággal foglalkozóknak az érdeklődését is, mert ez az egyensúly ez onnantól megbomlott, hogy a hiány az egyre növekedett, ugye a költségvetésnek a hiánya is, a folyófizetési mérlegnek a hiánya is, majd arról is beszéltünk, hogy az miért fontos, de elején ez a két hiány, ez folyamatosan növekedett. Mind a kettő hiánynak a pótlására hitelt kell felvenni, ez nagyon külföldről alapvetően. És a másik oldalon a gazdaság növekedése is lelassult, a jólétnek a növekedése is gyakorlatilag megtorpant, a béremelések azok voltak, de gyakorlatilag a béremelések azok az inflációnak a hatását oltották gyakorlatilag ki szintén. A munkanélküliség az mondjuk nem romlott sokat, de a munkanélküliség mutatók sem javultak már, tehát ugye az volt, most ugye az a helyzette szembesülünk, és jönnek a választások, hogy ugye nagy a hiány, a kormány masszívan túl költekezik, egy fenntarthatatlan gazdaságpolitikát folytat, amikor gyakorlatilag önti a pénzt, de önti a pénzt, de nem látszik a pénzöntésének a hatása, mert nem élünk jobban, nem növekszik jobban a gazdaság, ugye az inflációt azért csökkent, de még mindig Európában az egyik legmagasabb, és akkor ugye az van, hogy akkor mi van, mi történik? Ugye, kormány masszívan túl költekezik, de másik oldalon nem látjuk az eredményét, mert eddig legalább az eredményét azt láttuk. És akkor hol van itt a probléma, és ezzel mit lehet kezdeni? És ezért nagyon-nagyon nehéz helyzet, amiben a következő kormány van, hogy már nem is nagyon tudja megmagyarázni azt, hogy miért akkora a hiány, mert a másik oldalon, ahol a pozitív következménye kéne látszódjon, nem látszik, eltűnt a pozitív következmény. És ez magyarázza a másik ilyen mutatónkat, amit most így behoztam ebbe a beszélgetésbe önkényesen, de nagyon fontos, az a folyófizetési mérlegnek a hiánya. A folyófizetési mérleg az azt mutatja meg, hogy egy adott időszakra vonatkozóan mennyivel több pénz áramlik be az országból, mint amennyi kiáramlik. Több mindent tartalmaz ez a folyófizetési mérleg, de a legnagyobb tétele ennek a kereskedelmi mérleg. Mennyivel importálunk értékben többet, mint amennyit exportálunk. Na most a nettó export, hogyha többet importálunk, több külföldi jószágot veszünk meg Romániában, mint amennyi külföldi jószágot Románia elad külföldre, hogyha ez az arány ez nagy, tehát hogyha többet importálunk, nettó importőrök vagyunk értékben, az probléma van, az csökkenti a GDP-t. Az azt jelenti, hogy több pénz megy ki az országból, mint amennyi pénz bejön az országba. És mi történt? Az történt, hogy a béremelések, a nyugdíjemeléseknek a következménye az lett, több pénzt kapunk, hát alapvetően többet költünk el a piacon, többet költünk a bevásárlóközpontban, többet költünk el az emagon. Jó? Ez
Csak nem
is
az
történt.
itthonén, ugye?
Csak nem az itthoni javakat vásároljuk meg belőle, mert az itthoni kínálat az nem tudott hozzáigazodni ehhez a tartós és elég nagy mértékű kereslet növekedéshez, ezért külföldi dolgokat, külföldi javakat vásárolunk. Jó? Ez pedig ennek a folyófizetési mérlegnek a hiányát az tovább bővíti, aminek a befolyása szintén gyakorlatilag hitelből tud megtörténni. És csökkenti a GDP-t, hogyha több külföldi javat fogyasztunk Romániában, mint amennyit értékben, mint amennyit Románia külföldre exportál, és ez a nettó export és az ennek következményeként fennálló nagy folyófizetési mérleg hiány, az egy másik olyan történet, ami a gazdaságot nagyon sérülékenyé teszi, és Románia ebben is rosszul áll, itt már tartósan 7% fölött van a folyófizetési mérlegnek a hiánya. Úgyhogy nem csak a költségvetési hiány az a probléma, amivel szembenéz a kormányzat, hanem a folyófizetési mérleg hiányával is valamit kezdeni kell. Nyilván ez sem egy könnyű történet, de ez is egy olyan probléma, amivel szembenézünk. Összegezve, ugye, ha azt nézzük, hogy a pénz az hogyan folyik ki, akkor az egy hatalmas lyukon folyik ki, de cserébe, ugye, nem kapunk semmi olyant, amit mi, hogy mondjam, társadalomként pozitívan tudunk értékelni, nem nagyon kapunk már, ugye, 1% alatt vagy körüli lesz a GDP növekedés, nem kapunk igaziból gazdasági növekedést, nem kapunk jóléti növekedést, az infláció az lassan csökken, de ahogy a kormányzat engedi meg a pénzcsapot, ugye az inflációt tartani is nehéz lesz, tehát ezen a csökkenő trenden tartani is egyre nehezebb lesz az inflációt, és akkor meg gyakorlatilag mi van? Akkor az van, hogy az egész rendszert kell gyakorlatilag alapjaiból újra gondolni.
Hát ugye például azt, hogy mi egy ilyen nagyon erősen fogyasztói kultúra és társadalom lettünk, és hogy ugye nem nagyon van hazai termék, amire költsünk. Ezért feltételezem ugye, hogy inkább külföldről vásárolunk, és annak. Ez viszont meg akkor azt kéne jelentse, hogy kvázi a teljes gazdaságát a román államnak át kéne gondolni, és átgondolni azt, hogy mit ad ki külföldi kézbe, és mennyire támogatja valósan, vagy nem támogatja az itthon elkészülő termékeket és javakat.
Itt nem is a tulajdoni formájáról és helyzetéről van szó, ugye az nem számít, hogyha mit tudom én, a románok Dacia-t vásárolnak, akkor az, és a Dacia-t Romániában gyártják, akkor az egy román terméknek minősül ebben az értelemben, mert ugye Romániában termelik meg, Romániában veszik meg, akkor az ugye nem úgy minősül, mint hogyha valamit importáltunk volna. Noha a Dacia-nak a tulajdonosa ugye a francia Renault. Tehát nem az számít, hogy ki a tulajdonosa, azt mondtam, a tőkének annak nincsen nemzetisége, anyanyelve, a tőke az nemzetközi, és ez az összes tulajdonságából fakadóan így működik, és ezt el kell fogadjuk, hogy ez ilyen. Viszont az azért fontos, hogy azokat a javakat, mindegy, hogy romániai tulajdonban levő termelők termelik meg, vagy külföldi tulajdonban levő termelők termelik meg, de annak Romániában kell létrejönnie nagyobb mértékben, mint eddig. És akkor most az autót mondtam, de itt a gyümölcsöktől kezdve a cukorig mindenféle olyan fogyasztási terméki szolgáltatásról beszélek, amelyeket itt fogyasztunk, és amelyeket, még egyszer mondom, jellemzően importáljuk. És ebbe is be lehet menni, hogy itt értékekről beszélünk, tehát hiába van, mit tudom én, egy relatív erős mezőgazdaság a Romániának, hogyha az élő húst exportálja, és a feldolgozott húst importálja, hiába exportáltunk, mit tudom én, 100 kg disznót élő húsban, mert hogyha azt visszaimportáljuk szalámiban, akkor a szalámnak sokkal nagyobb az értéke, tehát abból is egy nettó import lesz értékben kifejezve. Tehát gyakorlatilag ezekre nagyon egyszerű kérdésekre kéne az előbb elhangzottak mellett megoldást találni, ugye, hogyha most nem a költségvetésnek, hanem a folyófizetési mérlegnek a hiányáról beszélünk, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani, hogy ne exportáljuk az élő húst, és ne importáljuk utána a szalámit, hanem hogyha van élő hús, akkor abból Romániában csináljuk meg a szalámit, de még egyszer, ez egy metafora erre a jelenségre, ez minden más tehát iparág kapcsán is ez a kérdés ez felmerül, és erre vannak, hogy mondjam, európai jó gyakorlatok, hogy hogyan lehet ezeket hatékonyabban csinálni. Hogyan lehet külföldi tőkét bevonzani, hogy Romániába termeljenek. De ki akar Romániába jönni akkor, amikor Románia kapcsán ilyen hírek merülnek fel, hogy fenntarthatatlan a költségvetésnek az egyensúlya, hogy adóemelések nincsenek belengetve, de mindenki tudja, hogy lesznek, hogy a kormányzat stabilitásának a kiszámíthatósága az tart a nullához. Így miért jönnének külföldi befektetők Romániába, hogy itt
Igen.
termeljenek különböző
Közben az
javakat?
energiaszektor az így szépen lassan vonul ki Romániából, ugye úgy néz ki, hogy az E.ON gázat most vette meg az MVM, és ugye az előtte lévő ilyen olyan energetikai szereplők is az elmúlt 10 évben lassan ügyesen kivonultak az országból, és hogy közben meg nem veszi észre a román állam, hogy mondjuk egy ilyen vásár tekintetében lehet, hogy nem ártott volna, ha ő veszi meg az E.ON-t, és nem a magyar MVM, és akkor ennek az ilyen geopolitikai vonatkozását most nem keverem bele ebbe a beszélgetésbe. Szóval,
Én
hogy
nem gondolom
igen,
azt az államnak,
abszolút.
ezt tegyed meg, hogy csak annyira ahhoz hozzá, hogy én nem gondolom azt az államnak kéne megvenni az EON-t. Tehát, hogy az államnak alapvetően nem feladata az, hogy sem Romániában, sem máshol, noha ezt nagyon sok állam gyakorolja, de nem tartom ezt egy jó gyakorlatnak, hogy maga államosít vissza. Hát nyilván nem úgy államosít, mint a szocializmusban, hogy akkor azt mondják, hogy holnaptól az enyém is kész, hanem nyilván kifizeti valamilyen mértékű ellenértéket az adott iparágaknak vagy vállalatoknak. Én nem azt gondolom, az államnak az a feladata, hogy állami vállalatokat működtessen, hanem az a feladata, hogy azokkal a kérdésekkel foglalkozzon, amikről mi most beszélünk, és amivel nem foglalkozik. Az, hogy az EU-n azt ki akart menni bevonulni, ez egy olyan dolog, ami folyamatosan történik. Ugye ezek a vállalatok megnézik, hogy ugye hol mekkora hozamot tudnak szert tenni, hol mekkora a különböző stabilitás, ugye milyen rentabilitással működnek, és szerintem innen kívülnök, oda bemegyek, lehet, hogy 5 év múlva visszajönnek. Ez egy természetes folyamat. És még egyszer mondom azt, hogy az NVM vette meg, vagy valaki más vette meg, az NVM tette gondolom a legjobb ajánlatot az EON-ra. Nem gondolom azt, hogy az államnak kellett volna megvennie az EON-t, ez nem tartozik a feladatai közé. Főleg akkor, amikor azokat a feladatokat, amelyek mindenféle szempontból a
Az ő
ő feladat,
feladatkörei,
azokat
azokat
se
nem
tudja
látja
rendezni.
el. Így
Így
van.
van.
Ilyen szempontból abszolút igazad van, ebben én is egyetértek veled. Jó, ha áttérünk egy kicsit arra, hogy akkor milyen megoldások, mert hogy ez ennek a beszélgetésnek a célja, hogy arról beszéljünk, és most itt a beszélgetés hátra lévő részében pedig mindenképp arról fogunk beszélni, hogy egyrészt mire számíthatunk majd, másrészt pedig a legvégén arra leszek kíváncsi, hogy te közgazdászként ezt hogy látod, meg hogy csinálnád nyilván. Na de hogy akkor induljunk onnan, azért az elmúlt hetekben, hónapokban mindegyre ugye több sajtóorgánum foglalkozott ezzel a kérdéssel, meg felmérések is születtek a témában. Ilyen volt például az egyik az InScope által készített New Money barométer, amiben vállalkozókat, romániai vállalkozókat kérdeztek meg arról, hogy mire számítanak a következő 12 hónapban, és a megkérdezettek legalább 70%-a a jövedelemadó emelésre tippelt, illetve a profitadó emelésére számít. De más közgazdászok is megosztják a sajtóban itt-ott a véleményüket és a meglátásaikat. Van, aki azt mondja, hogy az áfa növelésre, vagyis a TVA növelésre lehet mindenképpen számítani. Ez ugye nálunk most 19%, az EU-ban pedig átlagosan 22-24% között van, úgyhogy elvileg a narratíva is megvan rá, hogy hát most akkor ilyen tekintetben is felzárkózhatunk majd az EU-hoz, és hogy most akkor így lejárt ez a tök jó időszak, de hogy akkor legyen most akkor egységes áfánk. Elvileg csökkenthetnék a közberuházásokat is, illetve van olyan, aki azt mondja, hogy a jövedelemadóhoz nem hiszi, hogy hozzányúlnának, hiszen ez az egyik egyébként legnagyobb Európában, ugye majdnem 50% közeli. Te már említetted és belógattad, hogy ha vannak ilyen olyan belsős információid, akkor hogyha teheted, akkor oszd meg velem, kérlek, és a mi között hallgatóival, miről tudsz te, vagy mire számítasz te, hogyan fogják ezt a hatalmas nagy lyukat ezen a zsákon elkezdeni tömködni? És ebből mit fogunk mi, átlag emberek érezni?
Jó, akkor igen, válaszolok ezekre a kérdésekre mind. Ugye az elvárás ugye az gyakorlatilag az lesz az új kormánytól, hogy a zsák az növekedjen tovább, ugye, és a zsák a GDP, és a zsákon levő lyuk pedig szűküljön. Na most a szomorú helyzet az, hogy ezt a kettőt egyszerre nagyon nehéz elérni, mert ugye ezek azért összefüggnek egymással. Nyilván ugye a hiányból könnyű GDP-t növelni, ugye azért, mert ugye felveszünk hitelt arra, ugye akár, hogy mit én beruházásokba beruházon az állam, meg mit én béreket növeljen a bérekből fogyasztáson, a beruházásnak, meg szintén ugye a GDP-t húzza felfele, tehát ugye úgy szűkíteni ezt a lyukat, hogy közben a zsák az növekedjen, és szabad szemmel látható mértékben növekedjen. Ez azt gondolom, ez egy lehetetlen feladat és küldetés. Nyilván erre fognak majd vállalkozni, meg mindent megígérnek, de hogy ez összességében egy lehetetlen vagy szinte lehetetlen küldetés. Na most ugye, hogyha az a kérdés, hogy akkor melyik a fontosabb probléma a választás után, hogy a zsák növekedjen, vagy az, hogy a lyuk rajta szűküljön, akkor egyértelmű, hogy a fontosabb, a nagyobb prioritást élvező probléma az az, hogy a zsákon levő lyukat azt összehúzzuk. És másodrendű probléma lesz az, hogy milyen mértékben növekszik a zsák. Nyilván ezt az egyensúlyt úgy fogják megtalálni, hogy azért a hiányt azt megpróbálják jelentősebb mértékben, ami azt jelenti, hogy mint évente egy maximum 1,5%-ponttal csökkenteni, és amellett még valamilyen kismértékű GDP növekedés is elő lehet állítani. Tehát, hogy megkeresnek majd egy egyensúlyt, hogy akkor a hiányt azt megígérik majd az Európai Bizottságnak is, hogy hát nem tudjuk ezt 3%-kal bevinni egy pár év alatt, de megígérjük, hogy a kormányzati ciklus alatt, ami mondjuk 4 év, erről a 7,5%-ról bevisszük mondjuk 5 vagy 4,5%, 4%-ig. És akkor erre letesznek majd egy tervet, hogy ezt hogyan. Nyilvánvalóan ez a terv, ez kétség kívül tartalmazni fog bevételnövekedéseket is, a bevételnövekedések azok egyenértékűek az adó emelésekkel, és ezért meg cserébe bevállalják azt, hogy hát a GDP is növekedni fog, a zsák is nagyobb lesz, csak egy kis mértékben fog ez a zsák nagyobb és nagyobb lenni évente. még egyszer, ráadásul ugye a költségvetési hiányt, ami a zsákon levő lyuk, azt mindig a zsák méretéhez viszonyítják, tehát hogyha gyakorlatilag csak, mit tudom én, 2%-kal költünk többet, mint az előző évben, de a GDP 2%-kal nő, akkor arányaiban a lyuk az ugyanakkora, miközben 2%-kal többet költöttünk, mert a zsák is növekedett, tehát hogy itt ennek van egy ilyen oda-vissza hatása is. Oké, tehát hogy ugye a prioritás, visszatérve, hogy ne veszítsük a gondolatot, a prioritás az az, hogy ez a hiány ez csökkenjen. Ráadásul a költségvetési hiánynak a visszaszorítása az az előbb említett folyófizetési mérlegre is pozitív hatással lesz, annak is kisebb lesz a hiánya ennek következtében. A kettő között egy összefüggés, most ebben nem akarok belemenni, de hogy arra is pozitív hatással lesz. Hogyan tudják ezt elérni? Ugye ez volt a kérdés. Na most nyilván nagyon sok, hogy mondjam, mindenféle pletyka van a közgazdász körökben, és nyilván ugye pénzügyminisztériumi meg kormányzati körökben is vannak pletykák, igaziból ott is több terv van arra vonatkozóan, hogy mit lehet csinálni, de én azt gondolom egyre inkább, hogy ugye Románia jó katona az Európai Unióban olyan értelemben is, hogy azt csinálja, amit az Európai Bizottság mond. Az Európai Bizottság azért is volt ilyen hosszú ideig elnéző Romániával, mert Románia nem kavarta nagyon meg, nem zavarta meg a vizeket, az EU-nak a köreit, hát hogy tudja, hogy hol a helyet cserébe, ezért ugye hát hunyorítva, de elnézték Romániának az eddigi relatív komoly gazdasági mulasztásait. És én azt gondolom, hogy most is az lesz, hogy gyakorlatilag tolba fogják mondani a román kormánynak, hogy milyen intézkedéseket kell meghozni, és a román kormány ezeket a tolba mondott intézkedéseket meg, és ezt nem gondolom Románia esetében rossznak, ugye, azért, mert az, amit ott onnan tolba mondanak, azok olyan intézkedések, amelyeket már rég meg kellett volna hozni, de hát nyilván a választások után kerül erre sor. Na most arra, hogy én végeztem egy pár ilyen, meg ugye végeztünk itt a kutatócsoportunkban is egy pár számítást, hogy mik azok, amelyek talán a legkézenfekvőbbek, és ezek közül te is említettél egy párat. Én azt gondolom, figyelembe véve a politikai logikát is, hogy az első dolog az lesz, amit már elkezdtek csinálni, tehát az idén is és a tavaly is, hogy el tudják, hogy nincsen adóemelés, viszont az adórendszer az tele volt különböző kedvezményekkel. És azt csinálták már a tavaly is, és az idei évben is, hogy ezeket az adórendszerben meglevő kedvezményeket fokozatosan szűkítették, vagy vezették ki. És akkor el tudod, hogy mondjam, egy politikai narratívában szépen mondani, hogy nem emeltünk adót, mert ugye a nominális adókulcsok azok nem változtak, de közben meg kivezetünk olyan kedvezményeket, hogy az emberek azért mégis több adót fizettek, mert azok a korábban létező kedvezmények számukra megszűntek. Na most az adórendszerben még bőven vannak ilyen típusú kedvezmények, amelyeket szűkítettek, vezettek ki belőle, de még bőven maradtak az adórendszerben ilyen típusú kedvezmények. Én azt gondolom, hogy a választások utáni első lépés, mert még egyszer a legkevésbé fájdalmas, és megnézik, hogy milyen hatása van a költségvetés hiányára, ezeknek az adórendszerben levő kedvezményeknek ugye a teljes mértékű, vagy majdnem teljes mértékű felszámolása lesz. Amivel nyilvánvalóan valami mértékben növekednek a bevételek, és akkor gondolok itt ugye azokra a dolgozói rétegekre, akiknek kedvezményes személyjövedelemadója van. Ugye az infósokról nagyon sokat beszéltünk, náluk ezt már csökkentett, de mindig maradt valami belőle. Az építkezésben dolgozókra szintén vannak differenciált minimálbérek. A vállalatok adózásában ott vannak ezek a mikrovállalatok, amelyek a nem profitadót fizetnek, hanem a bevételük után fizetnek 1%-ot. Ez egy rendkívül kedvezményes adózás nagyon sok vállalatnak a klasszikus profitadózáshoz képest. Ezeket is ki fogják vezetni, gondolom, és ez logikailag sem fenntartható, azt gondolom, tehát ez is egy olyan dolog lesz, amit, és láttuk már eddig is, hogy folyamatosan szűkítették azt, hogy milyen vállalat számít mikrovállalatnak, egyre inkább szűkítették ezt a kört, most addig fogják szűkíteni, megszüntetik valószínűleg ezt a kategóriát, vagy még sokkal kisebbre szűkítik ezt a mikrovállalkozásoknak a kategóriát, ez is egy plusz adóbevételt jelenthet. Ha áfáról beszéltünk, ugye Romániában igen, valóban 19% az áfa kulcs, de vannak differenciált áfa kulcsok is élelmiszerekre, tankönyvekre, múzeumbelépőkre is folytathatnám, amelyekre 9%-os differenciált áfa kulcs van. Ezeknek a részéről is volt, hogy kivezetik, amit szintén politikai könnyebb elmondani, mint azt, hogy az egységes kulcs az áfának mondjuk 19-ről 20, ugye 24 már volt Romániában, 24-re változott, de lehet, hogy ezek nem lesznek elegendő intézkedések, amit még megpróbálnak is szintén elkezdték, és azt gondolom, hogy ennek vannak eredményei, csak nem látunk erre vonatkozó statisztikákat, azaz, hogy az adóbehajtásnak a hatékonysága az nagyobb legyen. Románia ebben ugye a szintén az Európai Uniónak az utolsó helyén kullogott.
Így
Az
van,
áfa
igen.
behajtásra vannak ilyen összehasonlító statisztikák, de Románia gyakorlatilag a 2021-es statisztika az Eurostaton az utolsó, ami elérhető, az áfának közel 30%-át nem hajtotta be, ami egy hatalmas szám. Tehát ezzel úgy vagyunk utolsók, hogy a következő ország az 15 vagy 20% pont különbségre van tőlünk, tehát hogy ilyen mértékben voltunk ezen utolsó helyen. Most ezzel már tett a kormányzat intézkedéseket, az elszámlázás, ami már bevezettek az idei évtől, meg stb. Az adóhatóság digitalizációja és hasonló intézkedések. Ezek már valószínűleg ezen javítottak valamennyit, ezen megpróbálnak még többet javítani, mert ez is egy bevétel növekedés, ami anélkül tud történni, hogy nominális az adókulcsokhoz hozzányúlunk. De ezek minden bizonyon nem lesznek elegendőek, talán ideig, óráig, de még egyszer nem fogjuk, ezek az intézkedések önmagukban nem lesznek elegek arra, hogy arra a trackre tegyék ugye a hiánynak a változását, amit majd meg fog kellni ígérni az Európai Bizottságnak. Arról nem is beszélve, lehet, hogy az IMF-hez fogunk pénzért fordulni, és az IMF meg ugye a hitelezésében nagyon konkrétan meghatározza, hogy milyen intézkedések mellett hajlandó hitelezni, és akkor meg egyértelmű lesz, az IMF hát kritériumait és feltételeit kell betartani, és szükség lesz, igen, visszatérve arra, hogy ezeken túl konkrétan az adókulcsokhoz is hozzányúljanak. De én azt gondolom, az adókulcsokhoz való hozzányúlás az a második lépésben fog megtörténni, az előbb elmondottak után. Na most, hogyha hozzá kell nyúlni az adókulcsokhoz, akkor ugye melyek azok az adókulcsok, amelyekhez hozzá lehet nyúlni, amit el lehet magyarázni, hogy ebbe bele kellett avatkozni. 16%-os profitadó az olyan dolog, amihez nem valószínű, hogy rövid távon hozzányúlnak, főleg, hogy ugye a mikrovállalkozásokat leszűkítik vagy megszüntetik. A 10%-os személyjövedelemadó az már egy olyan adó, amihez hozzá fognak nyúlni, vagy lehetséges, hogy hozzá fognak nyúlni, mert ez relatív alacsonynak számít Európában. De ezzel gyakorlatilag azt csinálják, hogy amit kiadtak korábban fizetésemelés formájában, azt elveszik, ugye mondjuk egy magasabb megemelt személyjövedelem adóban. Meg fogjuk látni, hogy ehhez hozzá fognak-e nyúlni. Még egyszer, ez Romániában 10%, európai összehasonlításban ez relatív alacsonynak számít. Említette a közel 50%-ot, de az nem a személyjövedelem adó, hanem az a
személyjövedelem
adó,
az
összes járuléknak ugye
teljes, így van, igen.
A hatása ugye a bruttó bérünkre nézve. Úgyhogy a személyvédelmi adó már felmerült, ugye, főleg akkor, hogyha egy szocialista többségű kormány fog kialakulni, akkor egy nagyon klasszikus, hogy baloldali intézkedés az a progresszív személyvédelmi adó, ami azt mondja ki, hogy minél nagyobb a jövedelmed, arányosan is annál több adót fizessél. Na, ennek vannak technikai korlátai a megvalósítását illetően, mert ha több helyről keresek, akkor azt egy rendszerben kumulálni kell, hogy ugye én több helyről keresek pénzt, ugye, és ezt a rendszer ezt kell lássa, mert pedig sokan vagyunk, akik nem egy forrásból, hanem több forrásból kapunk fizetést, jövedelmet kivonat, vagy lakásunk bérbe is sorolhatnám. Szóval ennek van egy technikai dolga is, ez is egy elképzelhető dolog, és ez is egy hogy racionális érvekkel megvédhető, hogy ne a szegény embertől, főleg, hogy a társadalmi különbségek növekednek, ne a szegény embertől vegyünk el többet, hanem vegyünk el többet attól, akinek több van. Ez fenntartható, főleg egy ilyen baloldali kormány esetén, ahol ez egy alapvető baloldali ideológiai kérdés is tud lenni. Úgyhogy én ezt is terítéken látom, még főleg akkor, hogyha ez egy baloldali többségű kormány lesz. És ezen kívül, aminek a leggyorsabban van hatása, az pedig az áfa emelés. De az áfa emelése az, amire talán ugye az mindenkit érint, és mindenki rögtön érzékelnek a hatását. Ráadásul, amikor az inflációval küzdünk, akkor ez nagyon sokszor rögtön az árakban is érezteti a hatását, tehát az inflációt növeli, emellett nagyon-nagyon sok ellenérv is szól. Egyrészt a népharag, másrészt pedig az infláció elleni küzdelmet is nehezíteni. Úgyhogy noha az lenne a legkönnyebb megoldás rövid távon, és a leggyorsabban azt hozna meg a hatását. Én azt gondolom, hogy azt próbálják meg ugye elódázni, és hogyha szükség is van rá, akkor a legutolsó esetben csak bevetni.
Na hát jó, egy-két-három sok évnek nézünk elébe, mert feltételezem, ezt nem tudják mind, és nem fogják egy év alatt végigvinni. No, most ugye mindenki arról beszél, hogy akkor 2025 hogy fog kinézni gazdaságilag, de hogy ez egy több éves procedúra lesz, feltételezem én.
Így van, és nagyon fognak vigyázni arra, hogy ezeket a keserű tablettákat azért szépen adagolják.
Adagolják.
És én azt gondolom, hogy az Európai Bizottság is, vagy bármelyik nemzetközi szervezet, amelyiknek el kell számoljunk, és nem csak az, hogy el kell számoljunk ezen a nemzetközi szervezeteknek, hanem nemzetközi szervezeteknek, amelyek azért elég tisztán látják Románia helyzetét, negatív értékeléseket adnak, az azt jelenti, hogy a már felvett hitelállományra több kamatot kell fizessünk. Hát szoktuk mondani, hogy mit érdekel minket az, hogy mit mond az IMF, mit mond a Világbank, mert ezek valami gonosz nemzetek fölötti szervezetek, hogy mit mond az Európai Bizottság, meg kit érdekel. Igen ám, csak amik ezek a szervezetek mondanak, azt a piac beárazza. És ugye az a hitel, amit azért veszünk fel, hogy a nyugdíjakat kifizessük, annak a hitelnek a kamata az nagyobb lesz, mert azt mondják a külföldi nemzetközi szervezetek, ezek a rossz szervezetek, ahonnan felveszünk nagyon sokszor a hiteleket, azt mondják, hogy hát figyelj, hogyha te ezeket nem tartod, akkor kockázatos vagy, a visszanem fizetésnek van egy szabad szemmel látható kockázata, ezért én nagyobb, magasabb hozamot várok el. Tehát ha nem teszünk eleget ezen szervezetek elvárásának, és én értem mindenféle logikát, hogy akkor most miért kell nekik eleget tegyünk, de nagyon röviden azért, mert az, amit ők elmondanak, az beépül a piaci elvárásokba, és ha nem teszünk eleget, akkor arra a hitelállományra, ami van, a nagyon nagy kamatot kell fizessünk. És Románia fizet az Európai Unióban az egyik legnagyobb kamatot a meglévő hitelállományára, miközben ez az államadósság, ez nem olyan rossz, mert ez csak az elmúlt pár évben, elmúlt
Jött össze.
tizenvalahány évben szúrtuk el nagyon, de összességében, és rendszerváltáskor nekünk nem volt, míg másoknak volt, összességében ez az arány ez nem olyan rossz, ehhez képest Románia hatalmas kamatokat fizet arra az adósságra, amit eddig felhalmozott. Ha már pedig jól viselkedünk, és olyan pályára helyezzük a gazdaságot, ami fenntartható, akkor nem csak ezen nemzetközi szervezetek a dicséretét fogjuk meg, felsimogatását megkapni, hanem annak következménye a meglévő hitelállománynak az alacsonyabb kamata lesz. Ami azért egy nagyon fontos dolog a költségvetésnek a kiadás oldalán. Tehát én azt gondolom, visszatérve, hogy ezek a nemzetközi szervezetek is azt várják el, hogy ne egyszerre történjenek ezek az intézkedések meg, mert ugye itt ebben a laboratóriumban mi magunk egyszerű polgárokként vagyunk a kísérleti aranyok, ugye a fehér egerek. Tehát ugye nyilván ugye a kísérlet rosszul sül, akkor olyan nincs, hogy akkor kipusztul a nemzet. Most nyilván ezek erős szavak, de érted, amire gondolok, hogy ezt a keserű tabletet ezt adagolni fogják, és el fogják fogadni azt, hogy hát nem fogjuk tudni jövőre 3% alá bevinni a költségvetési hiányt, mert ezt nem bírja ki a lakosság. Ezért el fognak fogadni egy olyan változatot, ami arról szól, hogy akkor 4 év alatt, ugye erről a 7,5-ről mondjuk 4% köré vigyük le. És akkor ezt meg fogjuk beszélni, hogy akkor hogyan fogják ezeket a keserű tablettákat adagolni nekünk mind.
Szuper lesz. Na de akkor a beszélgetésünk vége felé közeledve azért csak kíváncsi lennék arra, hogy te közgazdászként hogy látod ezt a helyzetet. Most lehet, hogy talán egyszerűbb lenne tehát arra leszek kíváncsi, meg arra vagyok kíváncsi, hogy te hogyan orvosolnád úgy egyáltalán ezt a helyzetet. Nyilván nem világmegváltást várok tőled, hanem így mondjuk ötleteket, de igazából arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy nem lenne szükség arra, hogy sokkal stratégikusabban képzelje el egy kormány az éves költségvetését. Nem lenne szükség arra, főleg most ugye, hogy ekkora adósságot halmozott fel, hogy hosszú távban gondolkodjon azon, hogy ezt hogyan hozza vissza, vagy tömködi be ezt a nagyon nagy lyukat, vagy próbálja meg összeszőni azt a zsákot, mert már annyi metaforával éltünk. És nem lenne fontos az, hogy mondjuk sokkal széles körűbb és hosszabban tartó és hosszabb távú megoldásokat próbáljon meg kitalálni, akár annak érdekében, hogy az ilyen helyzetek a jövőre nézve elkerülhetőek legyenek.
Na most nyilván tudnék itt mondani dolgokat, de hogy azon felelőtlen, meg hogyha mondjuk politikai döntéshozók is követnek minket, akkor felháborodnak, hogy az irodám kényelméből, meg a katedra mögül azért könnyű megmondani a tutit, de mikor az
Hát
ember ott van, akkor
háborodjanak.
minden, de hogy ez jogos felháborodás lenne bizonyos értelemben, mert hogy a politikai logikából nem lehet kilépni. Tehát nyilván, amit a közgazdászok mondanak, az megfontolandó, de nem véletlenül működik úgy a világ, hogy nem a közgazdászok irányítják a pénzügyi politikát se, hanem politikusok, akiket megszavaztunk. És ők nem csak a gazdasági dolgokat veszik figyelembe, hanem különböző értékítéleteket is, stb., mert ők egy felhatalmazással rendelkeznek, amivel én nem rendelkezem. Úgyhogy Nyilván, hogy a pénzügyminisztériumban szakpolitikusok is és közgazdászok is dolgoznak, de alapvetően még egyszer mondom, hogy azért itt van egy ilyen felelősségi kérdés is, hogy
De azért
arra
azt
vonatkozó.
tegyük hozzá, ne haragudj, hogy félbeszakítalak, de hogy azért azt tegyük hozzá, hogy ezt azért számos esetben látjuk, hogy mennyire figyelmen kívül hagyta, és hagyja folyamatosan a kormány a szakembereknek a véleményét. Egy csomó kérdésben is, itt most nem csak gazdaságra gondolok, hanem szinte minden más területre. Tehát, hogy azért
Persze.
akkor ez egy intés is lehet, hogy persze értjük mi azt, hogy a politika az politika, de hogy nem azért vannak szakemberek, hogy kikérjük a véleményüket, és aztán ne csináljuk azt, amit ők mondanak.
Persze, és az rendszerben ez, ha úgy tetszik, be is van építve, tehát a költségvetési törvényt, mielőtt a parlament megszavazza, azelőtt van egy úgynevezett költségvetési tanács, bocsánat, költségvetési tanács, amiben gyakorló szakemberek vannak, egyetemi tanárok, bankigazgatók, stb., akik véleményezik ezt, purtisztán szakmai szempontból, és ez egy nagyon komoly szakmai fórum, és akkor a politikusok, képviselők, szenátorok és pénzügyminiszterek asztalára leteszik, ugye abból egy van pénzügyminiszter, aztán leteszi, hogy figyeljetek, a mi szakmai véleményünk ez a költségvetéssel kapcsolatosan. Ez egy publikus dokumentum, ez egy olyan intézmény, amelynek a működését ugye a törvény írja elő, és ők is gyakorlatilag elmondták már ugye évelején, tavalyi végén, amikor a költségvetést megszavazták, arról, hogy ez a költségvetés ez fenntarthatatlan. Jöttek a kormánytagok, és mondták, nem igaz, hát ez fenntartható dolog, fogadjuk ezt így. Elfogadták, és aztán végül nekik igazuk lett. Nyilván, mert ők azok, akik szakmai tudásnak a birtokában vannak. Nem elkerülve a kérdésedet, hogy mit lehetne csinálni. Persze, említetted a stratégiát, ez egy nagyon fontos dolog, hogy lenne kiszámítható stratégia, egy kiszámítható gazdaságpolitika. Na most ez egy megint olyan dolog, hogy a politikai instabilitás mellett elég nehéz stratégiát gyártani, de a túl nagy politikai stabilitásra is megvannak a problémáink. Tehát ezt azért látjuk máshol, hogy azért annak is megvannak a negatív következményei, de ugyanúgy megvannak a túl nagy politikai instabilitásnak is a következményei. Röviden, nagyon sok válságkezelési megoldás és módszer van. A klasszikus válságkezelési módszerek azok mindig arról szólnak, hogy alapvetően a kiadásokat azokat konkrétan le kell csökkenteni, és a bevételeket azokat meg kell növelni. Ez a legklasszikusabb. És még egyszer, ez a legfájdalmasabb is. És akkor vannak alternatív elméletek, vannak ugye olyan kevésbé mainstream közgazdászok, akik azt mondják, hogy hát lehet úgy kezelni ezt a helyzetet, hogy ugye a kiadásokon csak kicsit veszünk vissza, cserében pedig mindenféle kreatív intézkedéssel megpróbáljuk ezt a lyukat befoltozni, de hogy itt a klasszikus megoldások működnek. Bevétel növekedés, kiadás csökkentés. És én gyakorlatilag nyilván valamilyen az előbb elmondott ütemezéssel erre a pályára kell állni, hogy valahogy rendbe hozzuk ezeket az arányokat, hogy a lyuk mérete a zsákhoz arányuljon, és ezt az arányt aztán tartani kell folyamatosan. És még egyszer mondom, én azt gondolom, hogy problémát jelentenek a kedvezmények az adórendszerben, hogy a román adórendszer az azért probléma, mert tele van kedvezményekkel, külön rendelkezésekkel és a többi. Egy egyszerű adórendszerre van szükség, ahol mindenki tudja azt, hogy ugye mennyi az adó, amit neki be kell fizetni, tehát mindenféle kedvezményektől mentes adórendszerre van szükség. És igen, de még egyszer ez a saját ideológiai bájaszom is, azt gondolom, hogy a másik, amit én korrektnek látok, és erre nyilván vannak gazdasági érveim is, de még egyszer nem tekintünk az ideológiaktól sem, az pedig a progresszív személyvédelem adózás. Aminek gazdasági növekedésre nézve vannak negatív hatásai, mert hogyha minél többet keresel, annál többet kell arányosan is adózzál, akkor az téged nem ösztönöz munkára. Ezt mondják, akik ezt ellenzik, hogy ez hatékonyság szempontjából nem túl jó, mert én nem fogok egy 9. órát dolgozni, ha a 9. óra munkámból nagyobb részt
Ezt
vesznek el,
elviszi
akkor
az állam, igen.
inkább nem dolgozom egy 9-et, hanem pihenek. De ez egy nagyon pur elméleti megközelítés, a valóságban azt látjuk, hogy azért az emberek nem ennyire racionálisak, és nem pont így viselkednek. Tehát egy progresszív személyvédelemadót én azt mindenképpen, hogyha én ülnék ott, akkor ezt javaslom és bevezetném. És én azzal érvelnék emellett, hogy ott van az áfa, ami azért nagyon masszívan regresszív. És gyakorlatilag a progresszív személyvédelemadó az én meglátásomban az áfának a regresszivitását küszöbölné ki. Tudom, hogy az időnk végén vagyunk, de ezt engedd meg, ugye, hogy az áfa alapvetően, ugye most vannak még differenciált kulcsai, de alapvetően 19%. Az az ember, aki minimálbért keres, a teljes jövedelmét azt elkölti különböző javakra és szolgáltatásokra, nem tesz félre magyarul. Tehát a nettó jövedelmének a 19%-a az elmegy áfába. Gyakorlatilag visszacsorog az államhoz az áfa formájában, ugye? Most az, aki keres 10 minimálbért egy hónapban, jó? Mert magasabb jövedelme van, olyan helyen dolgozik, hogy többet keres, az nem költi el valószínűleg az egészet. Nyilván ő is vásárol javakat és szolgáltatásokat, de mondjuk csak a bérének a felére. És a bérének a feléből fizető csak áfát. Tehát összesen a bérének arányában több áfát fizet, akinek alacsony jövedelme van, mint akinek magas jövedelme van. Mert akinek magas jövedelme van, az nem költi el az egészet. Arra, amit nem költ el, arra nem fizet áfát. Tehát az áfában benne van ez az így módon értelmezett regresszivitás, amit a progresszív személyvédelmadó gyakorlatilag kiküszöböl. És nekem mindig ez az érvem, hogy miért működött a progresszív személyvédelmadó, mert kiküszöböli az áfának a regresszivitását. Az egy másik kérdés, és akkor ezt is nyilván meg lehet nyitni, hogy a progresszív személyvédelmadó az nem csak ilyen hatékonysági problémákat vet fel, hanem mondjuk a fekete gazdaságnak a nagyobb mértékű elharapózódásának is megágyaz,
Hát igen,
de
csak hogy arra
más
lehetne erre vonatkozó
kérdés.
intézkedéseket hozni,
Pontosan.
amik ezt a részét szabályozzák. Na de hogy egyébként, ugye itt most igen, beszélünk erről a progresszív adózásról, ami ugye valóban egy ilyen kimondottan baloldali dolog, de hogy ha nem baloldali kormányunk lesz, akkor elég nagy eséllyel jobboldali kormányunk lesz, és egyébként Klement Hunor is pont azt mondja, hogy hát a progresszív adózás tönkretenné Románia gazdaságát. Hogyha jobboldali szemlélettel nézzük, akkor miért lenne ez, miért tenne tön, miért tenné tönkre?
Az érvek, még egyszer mondom, tehát az érvek, amik amellett, vagy amelyek azt támasztják alá, hogy tönkretennék az eset, egyrészt nem értek ezzel egyet, de vannak technikai okok is, és ebben viszont igaza van Kelmen Hunortól kezdve minden a jobboldali pártoknak is, bár Romániában ez a jobb és baloldal, ez, hogy mondjam,
Persze,
ideológiailag
nyilván,
igaz.
hogy nem.
De oké, a nevükből kiindulva mondjuk azt, hogy
Onnan
liberálisok
azok,
az
igen.
jobboldaliak, a szociálisták pedig baloldaliak, de az MDS meg valamilyen centrista, képzeljük ezt így
Az
el.
RMDS jobboldali, ő ezt így elmondta magáról a június 9-e után, úgyhogy, és neoliberális is, úgyhogy.
Jó, igen, ez az időket képzeljük is el akkor, hogy így van, és akkor ezen ne is ütközünk. Van ennek egy technikai akadály, még egyszer mondom, és a technikai akadálya az abban rejlik, hogy az emberek ugye a jövedelmüket azokat tipikusan több forrásból szerzik. Ha megnézzük a teljes populációt, akkor azt látjuk, hogy az emberek nagyobb részének szinte több forrásból származik jövedelme. Ugye dolgozom egy helyen, de lehet mondjuk egy másodállásom is, ahol mondjuk 2 órában vagyok alkalmazva. Vagy van egy 8 órás munkahelyem, ahol fizetést kapok, de közben van egy úgynevezett PFM, ahol valami más, vagy van egy cégem, amiből osztalékot kapok. Vagy van mondjuk egy lakásom kiadva bérbe. De lehet, hogy nyugdíjat kapok és dolgozom, és van egy lakásom kiadva bérbe. Vagy lehet, hogy ugye különböző tőkejövedelmeim vannak, hogy vannak részvényeim, vagy kötvényeim, amelyeknek van valamilyen hozama, ez hozzáadódik a kiadott lakásomnak a béréhez, és a fizetésemből származó bérhez, és az osztalékból. Ezeket az adóra, ezeket a jelen pillanatban nem tudja összesíteni az ANAF. És hogyha ezeket nem tudja összesíteni, és a progresszivitás az úgy valósul meg, hogy minden béredet külön-külön adóz a progresszíven, akkor az
Igen.
tényleg nem fenntartható, és akkor az pont a méltányosságát veszíti el. Tehát
Abszolút.
ma van ennek egy ilyen típusú technikai korlátja is. Én azt gondolom, ezek a technikai korlátok a 21. században ezek leküzdhetőek, tehát hogy progresszív adózás működik Európában, sőt működik Romániánál kevésbé digitalizált államokban is, úgyhogy ez egy olyan problémát, ha akarnak, le lehet küzdeni.
Akkor meg lehet
És akkor
küzdeni.
jönnek ugye a szakmai érvek, hogyha elnéveket akkor megfogalmazni, nem ösztönöz munkára, nem a hatékonyságot tartja szem előtt, hanem a méltányosságot, a méltányosság pedig ugye a hatékonyságnak, ugye, ahogy tetszik, az ellentéte, az emberek nem fognak egy plusz órát dolgozni, nem fognak egy második munkát vállalni, ami a zsák növekedésének értelmében egy jó dolog. Azon kívül megnő a fekete gazdaság, az emberek nem fogják bevallani a plusz jövedelmeiket, ha mégis fognak dolgozni, és összességében ennek az eredménye, ez nem segíti mondjuk a társadalmi ólónak az összecsukását, meg a költségvetés bevételének a növekedését, hanem ezeken külön-külön is mind rontani fog. És ezek az érvek, ezek, még egyszer mondom, ezek olyan érvek, amelyek elhangoznak, amelyek racionálisak, de amelyekkel én egyenként mindenkivel vitatkozni tudok. Adórendszer digitalizáció meg tud történni, ez egy olyan dolog, amit meg lehet csinálni, ha nem is egyik percre másikra, de egy év alatt egészen biztos. A adóbe nem fizetést azt ellenőrizni lehet, erre megvannak szintén a rendszerek, szintén ugye ott az adóhatóságnál nagyon jó megoldások vannak erre, hogy ezt hogy csinálják, és hát nyilván kell egy idő, amíg az emberek átállnak erre, és megértik azt, hogy ez egy olyan közös társadalmi teherviselésnek egy új formája. Nyilván az átállás az fájdalmas lesz, de egyszer mondom, én ebben látom azt, hogy úgy tud plusz bevételeket hozni, hogy közben azokat nem bántja, akik nagyon érzékenyek mondjuk a megszorításokra, akik most is nehezen tudják kifizetni ugye a számláikat.
Így van, és
Már
belőlük
pedig,
egyre több és
hogyha
több van.
és belülük, hát belülük igen, belülük egyre több és több van. Erről is beszéltünk ugye a mindenféle típusú jövedelmi egyenlőtlenségekről is. És én azt gondolom, hogy ez az érvez üti azokat az érveket, amelyeket a magukat jobboldalinak mondók, de még egyszerben nem menjünk bele, felhoznak ugye a progresszivitás ellen.
Jó, hát lássuk, figyelemmel kísérjük akkor, hogy hogyan fog alakulni ez a jövő év folyamán, meg hát a következő években. Rácz Béla Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy ma ismét itt voltál velünk. A hallgatóknak is nagyon köszi, hogyha velünk tartottatok. Jövő héten ismét találkozunk. Én Kisena voltam, ez a Mi között volt. Sziasztok!